Sziasztok! Ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Spengler Katalin műgyűjtő, művészeti tanácsadó, a Párizsi Pompidou Művészeti Központ akvizíciós bizottságának a tagja, és ma egyébként a kérdésekkel sem fogok magamra maradni, hiszen itt van velem Lengyel András média szakember, akivel közösen báváskodtunk a műsor születésénél, és aki nem mellesleg komoly zenerajongó és lelkes művészetpártoló. Az első kérdés az, hogy hogyan lehet definiálni a klasszikust a képzőművészetben?
Klasszikusnak nevezzük azt, ami egyrészt, ami már elmúlt, ugye több dologgal jellemezhetjük ezt a műfajtát. Valami nagyon értékálló dolog, valami nagyon időtálló dolog, sokszor olyan dolog, ami már nem elérhető, már elmúlt, és az idő is értéket adott neki, tehát időben túlhaladtunk rajta. Egy nagyon érdekes dolog az, hogy a kortárs képzőművészetben ugye ezzel szemben áll a kortárs. Persze a klasszikus nagyon sokféleképpen értelmezhetjük, hiszen hogyha az időbeli kereteit próbáljuk megszabni, akkor egészen a már nem élő művészektől, éppen hogy már ma nem élő művészektől visszatérhetünk egész az antikvitás koráig, vagy akár a 19. századi, vagy a 20. század elejé művészetre is mondhatjuk azt, hogy klasszikus. A kortársra mindenképpen a kortársat mindenképpen az jellemzi, hogy valami olyan, ami nagyon izgalmas, ami arról szól, amiben most a jelenben élünk. Nem feltétlenül igaz az, hogy minden élő művész, kortárs művész, ezt szeretném hangsúlyozni, és természetesen vannak úgynevezett élő klasszikusok is, akik már életükben olyan művészek, akikről már tudjuk, már életükben valami olyan fantasztikus értéket hoztak létre, amiről biztosan állítjuk, hogy már nem megy ki a divatból. Ami nagyon érdekes, az ennek a vonzatai, például a műtárgypiacon is. Mindenki azt gondolná, hogy az emberek, akik a műtárgypiacon vásárolnak, szívesebben költenek pénzt arra, ami klasszikus, hiszen ott már megvolt az idő, próbálja, biztos befektetésnek tűnik, bár drágább, ugye nyilván ez hozzátartozik, de hogy az már valószínűleg biztos.
Tehát ez minden
biztos
esetben befektetésnek számít?
Nem feltétlenül, de a képzőművészeti piacon, vagy a műtárgypiacon minden képvásárlás az végül befektetésé válik, akkor is, hogyha valaki nem befektetői szándékkal közeledik ehhez a témához. Van is egy ilyen mondás, hogy a halott művész a jó művész, azért, mert hogy az ő munkája többet ér. Na, ez egy nagyon érdekes jelenséget figyelhetünk meg a 21. században, hogy ez egyre kevésbé igaz. Körülbelül egy 10-15 évvel ezelőtt kezdődött el az a folyamat a nemzetközi műtárgypiacon, hogy a kortárs elkezdett érdekesebb, izgalmasabb és drágább lenni, mint az, ami antik és klasszikus. Egy nagyon érdekes tendencia az, hogy a kortárs művészek árai az elmúlt két évtizedben gyakorlatilag az egekbe szökkentek, vagyis ez már egészen a 90-es években elindult ez a folyamat, de egyre erősebb, és a klasszikus művek árai viszont nem feltétlenül követik nem feltétlenül tudják követni ezt a folyamatot, nem feltétlenül tudják fönntartani azoknak a gyűjtőknek, azoknak a vásárlóknak az érdeklődését, akik a kortárs képzőművészetben az izgalmat keresik, a jelen kihívásait, a jelen gondolkodásnak a lenyomatát.
Azért, mert biztosra mennek, mint befektetés?
Nem. Éppen, hogy a kortárs művészetben elég nehéz biztosra menni, hiszen a mai művészekről nem tudhatjuk egész biztosan, hogy mi lesz velük, akár 5-10 év múlva sem. Tehát lehet, hogy még az is lehet, hogy abba hagyják a képzőművészetet, más pályára mennek, és megszakad az életművük, ugye ebben az esetben sokkal kevesebbet érnek a munkáik, vagy sok minden más is történhet velük. Nem lehet nagyon nagy biztonsággal, nem lehet megmondani, vagy 100%-os biztonsággal soha nem lehet megmondani, hogy ki az a művész, aki nagyon sokat fog érni. Hogy mi ennek az egész jelenségnek a magyarázata? Sok magyarázat van erre. A legpesszimistábbak szerint ez mindössze egy pénzügyi spekuláció. Nyilván a klasszikus művekből fogyó kínálat van, míg a kortárs művekből egy növekvő kínálat van, hiszen kortárs művek állandóan keletkeznek, akár most is, amíg így beszélgetünk. Lehet, hogy ez is a magyarázatok közé tartozik. Lehet, hogy tényleg pénzügyi spekulációról van szó, hiszen egy kortárs művész esetében egy vásárlónak úgymond van lehetősége arra, hogy spekulál például egy aukción megfutasson művet, árakat csináljon, hogy mesterségesen korlátozza a kínálatot azzal, hogy ő megvesz egy csomó művet, stb. Tehát, hogy ez is egy lehetőség. Én hozzám leginkább az a magyarázat áll közel, hogy azok, akik ma élnek, a mában akarnak élni. Egy óriási lépés történt a digitális technológiának köszönhetően az emberiség életében, ami nagyon elválaszt generációkat az előző generációktól, és egy teljesen megváltozott világban élünk az elődeinkhez képest, és azt gondolom, hogy ezt a kortárs művészet tudja leginkább visszaadni. De van például egy olyan magyarázat is, van olyan, aki azt mondja, hogy a klasszikushoz érteni kell, a kortárshoz nem kell annyira érteni, és ezért vásárolnak sokan kortársat.
Két kérdés is felmerül bennem. Az egyik az, hogy ki dönti el, hogy mi válhat később klasszikussá. Vonatkozik ez nyilván a zenére, vonatkozik a képzőművészetre. Mennyire bennfentes ez? Tudjuk, hogy nem a tömegízlés határozza meg azt, hogy később mi válik klasszikussá, vagy igen?
Azt gondolom, hogy minden művészeti ágban van egy úgynevezett művészeti szintér, és van egy szakma, vannak elméleti szakemberek, és vannak más művészek, vagy van sok művész természetesen, akik egymás teljesítményét is, egymás munkáját is közelről figyelik, és valahogy ebből a szakmai közvélekedésből, vagy ebből a szakmai párbeszédből, ezekből a diskurzusokból alakul ki az, hogy mi az, ami klasszikussá válhat. Természetesen itt soha sem beszélhetünk tévedhetetlenségről, tehát pontosan tudjuk azt, hogy a zenében is, a képzőművészetben is, a múltban milyen sok olyan nagy művész volt, aki itt életében nem ismertek el, és később klasszikussá vált. Milyen sok olyan művész volt, akit nagy aranyéremmel tüntettek ki a saját kortársai, és később nem álltak ki az idő próbáját. Tehát nyilván végül is az idő és a közvélemény dönt, de azért azt gondolom, hogy azoknak, akik akár a zenében, akár a képzőművészetben, akár az irodalomban akarnak tájékozódni ezzel kapcsolatban, biztos, hogy nagyon fontos ezeket a szakmai vitákat, a teoretikusok, a kritikusok véleményét valamilyen módon figyelemmel kísérni.